amíg hozzákészül az előadáshoz, remélem nem neheztel megérte, ha elmondom, hogy a kedves magyarországi kolléganőnk hozott kiadványokat minnyájunk számára, úgyhogy tessék parancsolni, majd az előadások után lehet belőle venni. Az egyik múzeumok mindenkinek, múzeum mindenkinek, a második pedig a múzeumi közlöny első száma, közlemények.
Igen.
Tessék parancsolni.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Egy kicsit kakuktolásnak érzem itt magam, hiszen az ágazati irányításról mindig szárazabb és unalmasabb beszélni, mint az izgalmas múzeumi gyűjteményekről, kiállításokról. Remélem, hogy ezért elviselik, és talán néhány később felhasználható gondolatot is találnak az előadásomban. Magyarországról érkezett kollégámnak még unalmasabb lesz, mert már hallotta, úgyhogy őtől egy külön elnézést kérek. Engedjék meg, hogy bevezetésként azért néhány szóval vázoljam a Magyar Múzeális Intézményrendszert, hiszen tulajdonképpen ahhoz, hogy az ágazati irányításról bármit is mondjunk, magának a rendszernek az alappilléreit és ezen belül az egységeket egy picit ismerni kell. Ezért gondoltam, hogy néhány szóval erről is szólok. Nálunk két alaptörvény szól a múzeális intézményekről, természetesen bővebben, tehát a közgyűjteményi területről, műemlékvédelemről is szó esik mindkettőben, de amikor a múzeumok normatív szabályozásáról beszélünk, jogszabályi meghatározottságát ismertetjük, akkor két törvényre utalunk. Az 1997-es kulturális törvény és a 2001-es úgynevezett örökségvédelmi törvényre. Azért is emelném ki, mert itt a délelőtt folyamán érdekes volt számomra hallani a kedves kolléganő szavait. Nem reagáltam, talán majd szünetben vagy ebéd közben. Tehát mindenképpen úgy gondolom, hogy sok olyan tapasztalatunk van már, amelyek a mi törvényeinkben picit korábban születtek, már érzékelhetőek az eredmények és az eredménytelenségek is a gyakorlatban, tehát érdemes ezeket a törvényeket olvasni, és önök, mivel tudnak magyarul, úgy gondolom ez még inkább könnyű. Egyébként angol nyelven is hozzáférhetőek ezek a jogszabályok, tehát akinek lehet szélesebb körben is terjeszteni, aki az angol nyelvű hozzáférést választja. A törvényeken kívül számos jogszabály vonatkozik a múzeális intézményekre, ezeket nem óhajtom felsorolni, ez tényleg unalmas lenne, de nagyon szívesen állok mindannyiuk rendelkezésére, tehát mindazon intézmény vezetők, akik szeretnének a jogszabályok terén eligazodni, vagy összehasonlítást tenni. Én úgy érzem, most itt hallottak alapján is, hogy nagyon fontos lenne és érdemes lenne, akkor forduljanak hozzám is akár személyesen bizalommal, vagy e-mail útján, és eljuttatjuk ezeket a jogszabályokat, megmondjuk a felelhetőséget. Ma a számítógépek korában ez nem egy bonyolult kérdés. Három jogszabályt mégis kiemelnék, mint olyat, ami a tapasztalataink szerint nagyon sokat segít az intézményi irányításban, tehát az intézmény szintjén és az ágazat szintjén is. Az egyik a szakfelügyeleti jogszabályunk, tehát a múzeális intézményeket szakfelügyelők ellenőrzik. 3 éves lesz most ez a törvényünk, illetve ez a rendeletünk, kultusminiszteri rendelet, amely egy nagyon hatékony szervnek bizonyul. A szakfelügyelők valamennyi szakágban tevékenykednek, és múzeumi szakemberek. Tehát egyáltalán nem egy központosított rendszer, nem egy bürokratikus rendszer, hanem a múzeumokhoz a legközelebb lévő szintről szerveződött. A jogszabály előírja a jogokat és a kötelezettségeket. A 3 év tapasztalatait januárban fogjuk levonni, és valószínűleg egy picit módosítani is fogunk majd a jogszabályon. De az biztos, hogy ez a nagyon hatékonyan működő szakfelügyeleti rendszer rendkívül sok segítséget nyújt a helyben, az intézményeknek, de mint említettem, az irányítás számára is. Tehát ezt mindenképpen kiemelném. A másik jogszabály, amely 2002-es, a nyilvántartási rendelet. Ugye korábban is az összes magyarországi műtárgy egy egységes nyilvántartási rendszer szerint volt letározva. Ez egy korszerűbb formát kapott, ez az úgynevezett ma érvényben lévő nyilvántartási rendelet, amelyhez egy egységes számítógépes nyilvántartási rendszer is készül. De hát is csak mondhatom azt, hogy úgy látszik, hogy egy ilyen kelet-közép-európai szokás, hogy ahány ciklus, kormányzati ciklus, annyi kísérlet, annyi cég, mondhatnám így is nagyon leegyszerűsítve, tehát tulajdonképpen reméljük, hogy talán most sikerül minden nehézség ellenére megtartani azt a már kialakított központi nyilvántartási rendszert, amit kidolgoztak a számítógépesek, bár nagyon sok gond van vele, és nem vagyunk meggyőződve arról, hogy ez most a legjobb, de talán a kipróbálásig akkor is el kéne juttatni. Tehát az bizonyos, hogy itt körülbelül hasonló szinten vagyunk, tehát mindenképpen a nyilvántartási rendeletet is érdemes lenne, ha nem ismerik, megismerni, és az ehhez kapcsolódó számítógépes szabványt és a néhány intézményben január 1-től beindul ez az egységes számítógépes nyilvántartás is, de természetesen nagyon sok intézményünkben működik már számítógépes nyilvántartás, pont a Néprajzi Múzeum is én lejár ebben, úgyhogy hát azért nem lehet nehezen példákat találni, hogyha ilyen hát, hogy mondjam, eszközhöz akarnak nyúlni, hogy a magyar múzeumok nyilvántartását vagy informatikai feldolgozottságát kívánják megtekinteni. A harmadik és utolsó jogszabály, amire utalnék, az a tudományos kutatást szabályozza, az is egy kutatásminisztériumi rendelet, ami nagyon hatékonynak bizonyult, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a tudományos kutatása a múzeumaink egyik legfontosabb alapfeladata, és az, hogy ez megfelelően szabályozott legyen, jogokat és kötelességeket határozzon meg, védje a kutatót, de védje a múzeumi anyagot is, ez azt gondolom nagyon fontos. Ha önöknél ilyen nincs, akkor ajánlom, hogy ezt is esetleg nézzék meg. De számtalan jogszabályt említhetnék. Úgy érzem, hogy egy sikerült a 97-es kultúrás törvény óta egy stabil és jól működő jogszabályi környezetet felállítani, ami nem azt jelenti, hogy ez egy merev rendszer, hiszen jelenleg is a 97-es kultúrás törvény módosítása zajlik, már az örökségvédelmi törvénnyel kapcsolatban is sok tapasztalatunk van, és a többi jogszabályal is ugyanúgy vagyunk, de hát a jogalkotás az egy ilyen folyamat. A Magyar Muzeális Intézmény rendszer több mint 800 muzeális intézményt határoz meg. Azért használom ezt a muzeális intézmény kifejezést, hiszen a 97-es törvény határozza meg azokat a kategóriákat, amelyek hát a mi rendszerünkben élnek, és valamennyi muzeális intézmény, tehát a múzeum is az és a kiállítóhely is, és a múzeum és a kiállítóhely közötti skálára soroztuk be a különböző múzeum típusokat, amely hát számunkra egy fontos kategorizálás. A műtárgyállomány közel 13 millió egységesen nyilvántartott műtárgy, és a látogató szám az sajnos évek óta 10 milliót nem tudja túlhaladni, tehát vagy megközelíti, vagy egy picit túllép ezen. Nem látjuk egyelőre annak a lehetőségét, hogy itt radikális ugrásokat elérjünk. A múzeumaink, illetve a muzeális intézményeink a minisztérium által kiadott működési engedély alapján működnek. Itt beírtam magamnak, hogy mintad ezt otthon felejtettem, elnézést. Tehát lényeg az, hogy szerettem volna hozni egy olyan kb. 40 oldalas brossúrát, ami egy működési engedély minta, azért, hogy ha önöknél ilyen nincs, akkor ezt átadjuk, ha van, akkor érdekességként tulajdonképpen most zajlik a Magyar Múzeumok működési engedélyének a felülvizsgálata, egy nagyon lassú, nagyon vontatottan haladó munka, hiszen kevesen tudják ezt viszonylag csinálni, és minden eset egyedi elbírálást igényel, mondhatom ezt. Erről hosszasan lehetne beszélni, most erre nincs időnk. Ez gyakorlatilag egy akkreditációs folyamat, ami a működési engedélyben felsorolt tényeket összeveti a valósággal, és vagy sor kerül a működési engedély hát újrakiadására, vagy módosítása, vagy netalántán bevonására kerül végső esetben sor. Ez egyértelműen a partnerrel való nagyon szoros együttműködésen kell, hogy alapuljon, tehát nem egy centralizált rendszerben, a szakfelügyelet bevonásával, de még nagyon sok nyitott kérdés van számunkra is ebben a folyamatban, erről kollégám sokat tudna mesélni. A lényeg az, hogy a működési engedélyt azért is tartjuk nagyon fontosnak, mert a pályázatokon csak azok az intézmények indulhatnak, amelyek ilyennel rendelkeznek, és törekszünk arra, hogy a működési engedély súlya, már a megnyitott működési engedély súlya mindenképpen a jelenleginél is erősebb legyen, tehát itt egy minőségi rendszer álljon fel. Természetesen az lenne a jó, ha időről időre áttekinthetnénk az éppen meglévő működési engedélyeket. Bízom abban, hogy egy jó adatbázis segítségével azért ez nem egy elérhetetlen cél. A fenntartókat nagyon gyorsan végignézve, a magyar múzeális intézmények döntő többsége az önkormányzatok fenntartásában működik. Nálunk az önkormányzati törvény óta 1990 óta önkormányzati tulajdonba kerültek a műtárgyak, tehát ennek előnyeiről és hátrányairól nagyon sokat tudnak azok, akik jól ismerik ezt a helyzetet, rendkívül sok feszültséggel járt, de hát túlélhető, tehát tulajdonképpen azért úgy gondolom, hogy most ennél súlyosabb problémákkal küzdünk, ha lesz erre mód, akkor pár gondatot majd szólok. Az önkormányzatok vonatkozásában még egy elemet ki kell feltétlenül emelnem, a megyei múzeumi hálózatot, amely a szocialista rendszerben jött létre, egy erősen centralizált rendszer, de én szakmailag egyáltalán nem tartom rossznak. Gyakorlatilag a megyei múzeumi rendszert a 97-es kultúrás törvény és a 2001-es örökségvédelmi törvény is átmentette, és hát még jelenleg is fennálló rendszer. Természetesen óriási, és ez az, amire utaltam, hogy most a legnagyobb, egyik legnagyobb gondunk, érezzük, hogy ez a fennálló megyei rendszer, tehát a megyei múzeum és az ő mozás közepébe tartozó kis múzeumok kapcsolatrendszere, ez az aláfölé rendeltségi viszonyaival bizonyos értelemben reformra szorul. Nem igazán tudjuk, hogy mit tegyünk, nincsenek még kialakult modellek ebben a tekintetben. Ugyanakkor ugye a közigazgatási reform is napirenden van, nem dőltek ugye még el alapkérdések a régiós, a kistérség vonatkozásába, de biztos, hogy az uniós csatlakozás fel fogja gyorsítani ezt a folyamatot, tehát a megyei múzeumi rendszernek a megreformálása nem elkerülhető. Tulajdonképpen a megyei múzeumok érzik ezt a legjobban, és ők hajtják ezt a folyamatot, hogy valamilyen módon küzdjük ki a megoldást, de még most nem látjuk, ezt be kell vallani. A megyei múzeumi hálózatról nagyon sok múzeum levált, és a települési önkormányzatok fenntartásában működik, ami tovább bonyolítja a helyzetet, hiszen az önkormányzati törvény értelmében a megyének a kötelező feladatellátás körébe tartozik a múzeum fenntartása. Itt nem akarom önöket a törvénnyel untatni, mert az önkormányzati törvény meghatározza, hogy melyek azok a feladatai a megyének, amelyek kötelező, illetve szabadon választható. Szerencsére a múzeum kötelező feladatellátás, abban a pillanatban a kis település vagy települési önkormányzathoz kerül a múzeum, már nem lesz kötelező. Tehát abban, ha van egy okos, és az én felfogásom szerint okos és hosszú távon gondolkodó polgármester, akkor felvállalja a múzeumot, ha esetleg egy másik kerül a helyébe, aki fontosabbnak tartja a más intézményt, akkor nagyon gyakran előfordul, hogy a múzeum fenntartó nélkül marad, és akkor mi lesz a gyűjteménnyel. Tehát ezek nagyon komoly kérdések, amelyekre megint nem lehet általános válaszokat adni. A minisztériumok fenntartásában összesen 24 múzeum működik, ebből 13 országos múzeum és a több különböző besorolású. Ezen túlmenően egyházak, alapítványok és magánszemélyek tulajdonában is működnek múzeális intézmények. Ebből a nagyon gyors és vádlatos áttekintésből is talán látható volt, hogy egy igazán heterogén rendszerrel találkozunk. Feltehetjük a kérdést, hogy egészséges-e ez a szerkezet, és ellátja, el tudja-e ez így látni a törvényben meghatározott feladatokat. Ezt a kérdést tettük föl 2002 végén, 2003 elején, és kidolgoztunk egy vitaanyagot, ami a megújulás kényszere címet viseli, tehát tulajdonképpen, hogy érzik talán, hogy a választ is egy picit sugaltuk. Ez a vitaanyag a Pulszki Társaság és több fórum vitáján át kerül a átdolgozásra, de alapvázában tulajdonképpen hát érintetlen, ha lehet ezt így mondani, illetve számos ponton még kiegészítésre szorul. Nem egy stabil, hogy mondjam, bebetonozott rendszerben gondolkodunk, hanem gyakorlatilag a különböző hozzászólások, a szakma partner kapcsolatából eredően próbáljuk idomítani, vagy változtatni ezt a stratégiát. Az első elem, vagy az első legfontosabb lépés ugye a helyzetfelmérés volt. A helyzetfelmérés részleteinek nagyon vázlatos áttekintése előtt azt kell leszögezni, és úgy gondolom ez önöknél is így van, különböző szinten nyilván érzékelik, hogy a múzeumok versenyhelyzetben vannak, gyakorlatilag valamennyi szolgáltatásuk terén egy óriási kihívás elé néznek. Erről több cikk is szól ebben a kiadványban, úgyhogy ha az érdeklőnöket, akkor érdemes lapozgatni. Mivel úgy ítéltük meg, hogy ezt a versenyhelyzetet kell valahogy, hát nem megoldani, nem tudjuk, mert végülis ez nem rossz, mert a múzeumokat egy állandó belső erő felmutatására kényszeríti, véleményünk szerint. Ezért ezen nem is lehet, meg nem is tudunk változtatni, hanem megpróbáltuk meghatározni azokat a feladatokat, amelyek mégis erősítik a pozícióit a múzeumainknak. Tehát úgy fogalmaztunk, hogy régi feladatok új hangsúlyokkal, illetve úgy találtuk, hogy vannak új feladatok is. A helyzetfelmérés során átvilágítottuk gyakorlatilag a múzeumok valamennyi szolgáltatását, a szervezeti formákat és a finanszírozás területét. Talán szokatlan ez a szolgáltatás megfogalmazás, ez a szakmai konszenzus alapján alakult ki ez a meghatározás, és én először nem ezt használtam, de meggyőztek a kollégák, hogy ez sokkal hatékonyabban és jobban, átfogóban kifejezi azt, amiről szó van. Gyakorlatilag a múzeum valamennyi funkciója egy bizonyos értelemben szolgáltatásnak minősül, mivel úgy abból a felfogásból indultunk ki, hogy a cél a hozzáférés, a minél szélesebb körű hozzáférés biztosítása, illetve a tartalomszolgáltatás. És ilyen értelemben akár a kutató, akár a látogató, akár bármilyen oldalról vizsgáljuk a múzeum tevékenységét, valahol valakinek szolgáltatás nyújt. Tehát ilyen módon fogok most egy picit nagyon gyorsan végighaladni, de szóljanak, hogyha szóval nyugodtan állítsanak le, hogyha unalmas vagy már elég. Ugye ma azt mondják, hogy egy igazi stratégia SWOT analízis nélkül nincs. Én, mikor elkezdtem ezzel a kérdéssel foglalkozni, egy kicsit bizonytalan voltam ebben a kérdésben, de ma már úgy érzem, hogy valóban, hogyha jól határozzuk meg az erősségeket és a gyengeségeket, akkor nagyon sokat segít egy ilyen analízis. Mi megtettük ezt, tehát a teljes múzeumi rendszert megpróbáltuk egy ilyen SWOT analízissel átvilágítani. Természetesen, hogy biztos vagyok benne, hogy 10 ember azért minimum 3 féle ilyen analízist tudnak felállítani, de valahol a következtetéseikben akkor is összecsengenének. Az első olyan tény, ami mindenképpen megállapításra került, mint erősség. Az a műtárgyállománynak a gyarapodása volt, hiszen a statisztikai adatok azt mutatják, hogy évről évre országosan emelkedik a műtárgyállomány gyarapodása. Ezzel szemben azonban nagyon sok gyengeséget találtunk, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos eleme a vizsgálatainknak, hogy a gyengeségeket első menetben megállapítsuk. Ugye a gyarapodásnak az egyenletlenségét, itt gondolom, hogy az önöknél ugyanígy van, a tervezés hiánya, a vásárlások csekély aránya, erről nem beszélnék többet, a régészeti leletanyag hatalmas mennyisége, mennyiségi túlsúlya, itt utalnék a kolléganőre, ugye ha beindulnak itt is az autópálya ásatások, akkor ez óriási problémát fog okozni, és én nagyon felhívom a figyelmüket, hogy a magyar múzeumi rendszer egyik legnagyobb problémája ebben rejlik, úgyhogy érdemes fölkészülni erre, mert talán önök jobban meg tudják majd oldani, vagy előrelátóban. Tehát a műtárgyállománunk erősségeiből és gyengeségeiből azt a közvetlen célt tűztük ki, hogy a műtárgyállományt tervszerűen és egyenletesebben kell gyarapítani, hogy a régészeti leletanyagnak a sorsát és a gyarapodásának ezt a szinte megállíthatatlan mértékét, hát nem azt mondom, hogy meg kell állítani, de erre valamilyen megoldást ki kell találni. És nagyon fontosnak ítéltük meg a napjaink és a közelmúlt tárgyainak gyűjtését. Milyen eszközöket dolgoztunk ki erre? Gyűjteménygyarapítási tervet írtunk elő a saját intézményeinknek, és most már a megyei intézmények számára is kötelezővé tettük ezt. Hát hellyel közzel sikerül is. Itt az az ellenőr szokott lenni, hogy milyen gyűjteménygyarapítási tervet csináljak, amikor évek óta nincs gyűjteménygyarapítási keretem. Erre most nem mondok semmit, de szóval ezzel nem lehet kivédeni. Gyűjteménygyarapítási terv, gyűjteményvásárlási keret, ugye azért ez nem árt, ha van. Nyilván a nagyországos múzeumoknál ez egy viszonylag létező fogalom, sajnos a kis múzeumok számára ez jelenleg egy álomkép. Ez a finanszírozási reformjával összefüggően megoldandó feladat. Ugye a 2001-es törvényt módosítanunk kell valamilyen formában a régészet gondjainak megoldására, és sajnos nem tudom itt most kivetíteni, mert akkor látnák azért, hogy itt van némi összefüggés. A napjaink és a közelmúlt tárgyainak gyűjtése érdekében kollégák, tehát a szakma kidolgozta a MADOV programot, pont a Néprajzi Múzeum irányításával, amelyről MADOV füzetek is megjelentek, már kettő, ugye? Már kettő megjelent. Ez egy, felhívom, talán ismeri, vagy hallotta. Tehát ez egy olyan, én úgy gondolom, hogy nagyon fontos és egy kiemelkedő célja a közeljövőnek a gyűjteménygyarapítás terén, amit szintén érdemes lenne megismerni, bekapcsolódni, tehát bármilyen formában. Hát ez felhasználható. Milyen eredményt várunk ettől az első számú céltól, vagy hát cél teljesítésétől, hogy a vásárlások száma nő, hogy az egyes szakágak közötti arány egységesebbé válik. Tehát itt nagyon, nagyon rosszak a belső arányaink, a régészet szinte mindent elnyom, ezen belül a képzőművészeti anyag gyarapodása a legcsekélyebb, hiszen az a legdrágább. Tehát itt a belső aranytalanságokat mindenképpen változtatnunk kell ezeken a jelenlegi arányokon. A műtárgyállomány gyarapodása, akkor a közönségigényeket is figyelembe kell vennünk. Ez is egy olyan eredménynek célozzuk meg, ami a közvetlen célok teljesülése és a megfelelő eszközök igénybevitele révén megvalósul, vagy szeretnénk, ha megvalósulna. Magyarul kiállítható tárgyakat kell beszerezni elsősorban, és hát egy elég újszerű szemlélet, ami még azért nem egészen terjedt el, de úgy érzem, hogy stratégiában helye van, hogy a közönség érdeklődésére számottartó tárgyak is, tehát egy szempont legyen, hogy olyan tárgyat vásárolok, ami a közönség érdeklődésére számot tart. Hát a következő volt a szolgáltatások terén a műtárgyállomány egységes nyilvántartása, mint erősség. Ezzel szembe hoztuk a gyengeségek hosszú sorát.
tulajdonképpen nem fogom az összest fölsorolni, mert rettenetesen szalad az idő, de például olyat, hogy a hozzáférés elégtelen mértéke, a leltározatlan anyag növekedése, ami szintén a régészettel függ részben össze, hiszen óriási mennyiségű a gyarapodás, nem tudják beleltározni. Az informatikai fejlesztések terén rendkívüli különbségek az országos múzeumok és a települési önkormányzat fenntartásában működő múzeális intézmények informatikai fejlettsége terén óriási különbségek jöttek létre, és még sorolhatnám a gyengeségeket. Hát mit találtunk ki erre? Ugye a nagy cél az, ami ma, gondolom, itt mindenütt ez fogalmazható meg, ebben hasonlóan gondolkodunk. A műtárgyállomány egységes nyilvántartása révén a lehető legteljesebb mértékű hozzáférés biztosítása. És mi a közvetlen cél? A leltározatlan anyag csökkentése, látványraktáraknak a felállítása. A Szentendrei Szabadtéri Múzeum augusztus végén nyitotta meg az első, Magyarországon az első látványraktárát. Én aki teheti, nézze meg, érdemes. A műtárgyállomány bekapcsolása az oktatásba és a nemzetközi kutatásba. Ezek mind a legfontosabb közvetlen célok fogalmazódtak meg. Milyen eszközöket látunk ehhez? A digitalizálást, az informatikai fejlesztéseket, az egységes nyilvántartási szoftvernek a felhasználását. És az eredmény, csökken a leltározatlan anyag száma, elsősorban a régészet területén, de a természettudományok terén a szekvénykataszteri anyag is csökken, reméljük. A műtárgyállomány különböző felhasználói szinten elérhetővé válik. Még két elemet fogok kiemelni, mert azt gondolom nagyon szalad az idő. Az egyik gyengeség, amit mi hát egyik legnagyobb gyengeségének ítéltük meg a muzeális intézmények körét áttekintve, hogy a műtárgyállomány állapota állományvédelmi szempontból hát finoman szólva nem kielégítő. Ezért tehát azt a célt tűztük ki, hogy a műtárgyállomány állapotát feltétlenül javítani kell, és a korszerű állományvédelem infrastruktúrális feltételeit ki kell alakítani. Ennek eszközéül kialakítottuk, felállítottunk egy munkacsoportot, ez a Nemzeti Állományvédelmi Program Akciócsoport, amely kidolgozott egy projektet, gyakorlatilag egy helyzetfelmérést készített, ugye Balázs György kollégám tagja is ennek a csoportnak, és hát a minisztérium próbál ehhez egy pénzügyi projektet is társítani, tavaly sikerült, idén sikerült, és jövőre is sikerül, most már ezt tudjuk, úgyhogy minden reményünk megvan arra, hogy a 2006-ig tartó időszakra egy nagyon biztos alapokon álló, valóban egy projektszintű tervezés nyomán fontos eredményeket fogunk elérni. Amellett, hogy a helyzetfelmérés és a pénzügyi finanszírozás is biztosított, létre kívánjuk hozni ennek a Nemzeti Állományvédelmi Programnak az adatbázisát, pontosan az eredményesség nyomon követésére, hiszen a jelenlegi helyzetfelmérés egy számítógépes adatbekérés révén történt, és így módva lesz arra, hogy a változásokat is nyomon kövessük, és hogyha nagy szóval úgy mondhatnám, hogy napra készek legyünk az egyes intézmények adott állományvédelmi helyzetét illetően. Az eredmény, hogy a preventív állományvédelem elterjed, raktárfejlesztés, tehát raktárépítés és raktárfejlesztés, eszközvásárlás és képzés. Azt tudnám mondani, hogy képzés, de ez már egy külön téma lenne. Hát még a másik, amire nagyon sok egyéb lenne, ami gondolom fontos és érdekli is önöket, a kutatás, a feldolgozás, a gyűjteményi munka területén milyen elképzeléseink vannak, de mégis engedjék meg, hogy egy elemet kiemeljek, ez pedig a szolgáltatások átvilágításának az az eleme, hogy egyrészt erősségként meg tudtuk állapítani, hogy a kiállítások száma nő, másrészt viszont a másik oldalra sajnos azok a megállapítások kerültek, hogy nagyon magas az elavult kiállítások aránya, hogy ortodox szemléletű a kommunikáció és a közönség kapcsolat, hogy a látogatószám stagnál, a látogatói kör nem bővül, és itt is sorolhatnám. Hát
Ezek is olyan a nemzetközi múzeumi világban is általános megállapítások. Tehát itt ugye nincs mód arra, hogy a stratégia teljes egészét elmondjam önöknek, de alapvetően nem arra a gondolkodásmódra épül, hogy mi nagyon rosszak vagyunk, szegények vagyunk, és sok eszünk sincs, hanem pont az ellenkezőjére, hogy a mi rendszerünk egy erős, egy biztos alapokon álló, ám bár pénzhiányos rendszer, de javíthatunk rajta. Tehát, és össze, a nemzetközi összehasonlításban pedig azért a középmezőnyben van. Ez mind nagyon fontos ahhoz, hogy reálisan lássuk az erőinket és hát a lehetőségeinket is. Tehát visszatérve ehhez a látogatói kérdéshez, az átfogó célunk az, hogy korszerű közönségbarát, felhasználóbarát, itt jön megint ez a bűv szó, felhasználóbarát kiállításokat próbáljunk létrehozni. A közvetlen cél tartalmi és formai megújítás az állandó kiállítások terén. Itt kell, hogy reflektáljak egy olyan, hát már mondhatnám, hogy lassan kultúrpolitikai kérdésre, ami nyilván a sajtót figyelik, a magyarországi viszonyokat ismerve, akkor esetleg találkoznak vele, hogy 2004. május 1-től a magyar múzeumok ingyenesek lesznek, ez általában így megy a köztudatban. Jelenleg annyit tudunk erről, hogy a múzeumok egy bizonyos köre, még én sem tudom pontosan, mert ez még nem teljesen eldőlt, tehát mindenképpen egy arányaiban csekélyebb számú köre, tehát nem a teljes kör, és ezen belül, ami számunkra nagyon fontos, az állandó kiállítások lesznek csak ingyenesek. Most ahhoz, hogy az állandó kiállítások ingyenes, tehát azt ki lehet írni az ajtóra, hogy ingyenes, de ettől biztos, hogy egy, hát mi legalábbis úgy gondoljuk, és a szakma teljes mértékben velünk egy fronton így gondolja, hogy ettől nem fog több ember bemenni. Tehát mindenképpen kardinális kérdés, hogy tartalmilag és formailag megújítsuk az állandó kiállításokat. Természetesen azokban a múzeumokban is, ahol nem lesz ingyenesség. Az állandó kiállítások mellett ugye érdekes és mozgó időszaki kiállításokat kell rendezni. Itt viszont egy nagyon izgalmas kérdés van, hiszen az időszaki kiállítások nem lesznek ingyenesek, és várható, hogy a belépőjegy áraik itt nagyon meg fognak ugrani, hiszen azoknál a múzeumoknál, ahol az állandó kiállítás ingyenes, bármennyire is van jegykompenzáció, azért gondolom az érdekeltség azt fogja sugallni, hogy magas legyen ott a belépődíj. Különféle látogatói igényeknek megfelelő kiállításoknak a szervezése, hát erről ugye sokat lehetne beszélni, de mindenképpen látogató felmérések szükségesek, talán a jövő évben erre forrásunk lesz, és ajánlom, mivel mi is nemzetközi példák alapján fogjuk a kérdőíveket kidolgozni, hogyha önöknek egyszer ez probléma lesz, vagy szeretnének ilyet, akkor érdemes átvenni a már meglévőt, mint új, teljesen újat kidolgozni. Itt az eszközeink, a fejlesztések, szerencsére a másik pillér, amire pénzügyi forrásunk van, az pontosan ez, tehát a múzeumi modernizációs programon belül a Nemzeti Állományvédelem és ez a felhasználóbarát, közönségbarát kiállítási program, ez a múzeumok mindenkinek, a fizetet azért is hoztam el, program kap központi támogatást, tehát ebben most mi elég nagy léptekkel tudunk, úgy érzem, előre haladni. Itt is egy akciócsoportot hoztunk létre. Az akciócsoport az ma ilyen divatos kifejezés, de ez azt jelenti, hogy a legjobb szakemberek, a szakfelügyelők, tehát a múzeumi munkatársaink, pedagógusok ültek össze, és próbálják velünk együtt kitalálni a stratégia megvalósítása érdekében a következő lépéseket. Tehát nem egy felülről irányított bürokratikus rendszerben gondolkodunk, persze néha nem megy ez olyan gördülékenyen, kevés az időnk talán, de mindenképpen a partnerségre alapozunk, és az egész stratégia megvalósításának a kulcsszava a partnerség, tehát vagy együtt, vagy sehogy, mondhatom így, mert egyébként tényleg teljesen irreálissá és reménytelenné válik. A partnerség természetesen azt is jelenti, hogy társtárcákkal, így az Oktatási Minisztériummal, az Informatikai Minisztériummal és a Gyermek és Ifjúság a Sportminisztérium, talán most épp ez a név, ezzel a minisztériummal próbálunk együttműködni, hiszen azok a látogatói csoportok, akiket leginkább meg akarunk szólaltatni, vagy szólítani, az ő érdekeiket is érintik. Azt várjuk, hogy nő a látogatószám, hogy bővül a látogatói kör, ez nagyon-nagyon nehéz lesz, és hogy nőnek a bevételek. Nos, igazából ugye itt nagyon-nagyon vázlatosan csak a szolgáltatásoknak a körét sose vettem teljesen végig, de hát abból emeltem ki a legfontosabb részeket. Itt anélkül, hogy részletezném, elmondanám azért mindenképpen, hogy a szervezeti formákat is hasonló módon átvilágítottuk, hiszen ez az elsőt azért ki kell mondani, hogy az intézmények 53%-a nem rendelkezik önálló gyűjteménnyel. Tehát az intézményrendszeren belül óriási nagy a kiállító helyek aránya, és ezeknek a fenntartása és a jövője számos kérdést vet fel. Tehát nagyon-nagyon sok probléma van ezen a szinten is. Itt tehát a szervezeti formák átvilágítását ugyanabban a struktúrában vettük végig, ami ugye most egy világban ismert projekttervezési szisztéma. Meghatároztuk az átfogó célt, a közvetlen célt, az eszközöket és az eredményességet megpróbáltuk mutatókkal meghatározni. A harmadik és utolsó átvilágítási kör a finanszírozás átvilágítása volt, ami a legnehezebb, és gyakorlatilag az eszközeink itt a legkevésbé erősek, hiszen mi a szakmai ágazati irányítás oldaláról tudjuk megállapítani a problémákat és talán a célokat is egy kicsit, de a finanszírozásra csak közvetett hatásunk van. Mindenképpen fontos ez a terület, hiszen hogyha a finanszírozási rendszert nem tudjuk megváltoztatni, akkor az összes többi eredményességet kétségessé válik. Bízunk abban, hogy lesznek ezen a területen is sikereink, és talán ha még mód lesz arra, hogy hasonló konferencián találkozhatunk, akkor ezekről is beszámolhatok. Mindenképpen a stratégiáknak az, mivel a címe az volt, hogy a megújulás kényszere, és az első oldalon feltettük a kérdést, hogy kényszere a megújulás. A válasz biztos, hogy egyöntetően az, hogy a megújulás kényszer. Mind a szolgáltatások, mind a szervezeti modell és mind a finanszírozás területén. Természetesen ez egy szemléletváltást irányoz elő, tehát szemléletváltás nélkül nagyon nehéz ezt a folyamatot megvalósítani. Éppen ezért gondoltuk azt, és ezt engedjék meg, hogy még egyszer hangsúlyozzam, hogy a partnerség és a kommunikáció az a két eszközünk, ami segíti azt, hogy ez a szemléletváltás lassan, de biztosan haladjon, és hát így reménykedünk abban, hogy ez a középtávú stratégia eredményes lesz, és a múzeumok valóban már a közeljövőben érezni fogják ennek az eredményét. Köszönöm a figyelmüket!